Kezdhetjük. Elnézést a késésért. Kisebb, nagyobb közlekedési problémákba ütköztünk. Ütköztünk csak idézőjelbe, persze. Remélem tudtatok beszélgetni a kis csoportban ezekről a témákról. Mennyire találtátok elvontnak? Lehet a gyakorlatban alkalmazni ezt, amiről szó van?
Nehezen?
Helyjel közel? Aha. Próbálkozzunk még akkor ezzel egy kicsit. Mert én hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon gyakorlati dolog, amiről szó van, bár megértem, hogy kezdetben esetleg nem tűnik annak. De amint ráállunk erre a mentalitásra, amint fölfedezzük, és valahol, engedjétek meg a kifejezést, bekattan nekünk itt belül, tehát nem agyban csupán, hanem valahol itt szívtájékon bekattan az, hogy mennyire jó a jelen pillanatban lenni. Mennyire jó elengedni mindent, ami nem a jelenről szól. És ez nem azt jelenti, hogy nem gondolok semmire és senkire, de mégis vannak ezek a pillanataink, amikor tiszteljük a jelen pillanatot. És hogy ez a jelen pillanat tisztelete idézőjelben egyszerűen elősegíti az életnek az áramlását. Pszichológiában is használt kifejezés a flow. A flow élmény. Amikor egy gyerek például önfeledten játszik, belefeledkezve a játékba, flowban van. És nekünk is vannak ilyen flow élményeink, bár lehet ritkábban, de biztos, hogy megtörtént már veled az, hogy úgy végeztél egy tevékenységet, hogy teljesen belefeledkeztél. Totális figyelemmel fordultál a tevékenységed irányába, és az idő múlását szinte észre sem vetted. Flow élményed volt. És ez a flow, ez az áramlás, ez nekünk keresztényeknek nem kéne, hogy egy idegen dolog legyen. Hiszem azt, hogy ez az áramlás, ez a Szent Háromságon belüli áramlás. A Szent Háromság az egy nagy flow. Atya, Fiú és Szent Lélek között öröktől fogva zajlik ez az áramlás, amely 14 milliárd évvel ezelőtt megnyilvánult a világban, mint a nagy bum. Az áramlás kiáradt a Szent Lélekből, és létrejött a világ. És aztán létrejöttünk mi. És Krisztus misztériuma, a megtestesülés, a megváltás, a Szent Lélek eljövetele, az nem más, mint ennek a Szent Háromságos áradásnak a megnyilvánulása. Miért is említem ezt? Mert ahhoz, hogy az életnek eme áradását magadban megtapasztald, hogy a Szent Háromság ne csupán neked egy teológiai tény legyen, hanem egy megtapasztalt valóság, az élet áramlását, eme áramlását a jelen pillanatban tudod a legjobban megtapasztalni. Amikor nem állsz ellen a jelennek, hanem engeded, hogy az történjen, akkor ott van ez az áramlás. Nem biztos, hogy flow élmény mindig, de valahogy van benne egy könnyedség. Van, ahogy van benne egy ilyen ellenállásmentesség. Van benne egy öröm. Még akkor is, ha a körülményeink nehezek, még akkor is, ha fájdalmas gondolatok nyomasztanak minket, még akkor is, ha testi-lelki fájdalom van az életünkben, e mögött fedezzük fel azt a jelenlétet, azt a békét a mostban, amelyet jellemez ez a bizonyos áramlás, ez a könnyedség. És látjátok, éppen ezért tartom ezt a témát gyakorlati dolognak, mert még az élet nehézségei, testi, lelki, pszichés szenvedéseink sem képesek végső soron arra, hogy a jelen pillanat örömét, a jelen pillanatban jelenlévő jelenlétet tőlünk elvegyék. De ahogy tegnap mondtam, nehezen lépünk be a mostba, mert kísért bennünket három másik idősík. És emlegettük már tegnap, hogy ez a három másik idősík, amely elméletben nem létezik, gyakorlatban viszont igen. És ez az idősík hármassága nem más, mint a múlt, a jövő és az úgynevezett alternatív jelen. Ez az a három gondolatban létező időség, amelybe igenis mi visszatérhetünk. Az agyunk egy időgép, amibe akarva akaratlanul beleülünk, és visszatérünk ezekbe az idősíkokba. És lehet, hogy te is éppen ebben a pillanatban valamelyikben, te lehet, hogy éppen most a múltra gondolsz, a jövőre, vagy egy ilyen alternatív fantázia a realitásra, amely a jelenhez kötődhetne, de igazából nem reális. Igazából nem valódi. Szeretnénk ebből a három időségből visszatérni a jelenbe, de természetesen már is hozzáteszem, ezeknek az időségoknak nem csak rossz oldaluk van, van nekik nagyon-nagyon jó oldaluk is. Csak meg kell találnunk azt az egészséges viszonyulást a múltunkhoz, a jövőnkhöz és a fantáziavilágunkhoz, amely viszonyulások által eme idősíkok bennünket nem kiszakítanak a jelen öröméből, a jelen pillanat erejéből, hanem megerősítenek benne. Viszont, ha rosszul viszonyulunk a múltunkhoz, a jövőnkhöz és a fantáziánkhoz, azok bennünket folyamatosan kiszakítanak a jelenből. Nem vagy itt. De hol vagy, amikor nem vagy itt? Mert hogy fizikailag itt ülsz, az csak egy dolog. Hol vagy, amikor nem vagy itt? Valahol a három időségből az egyikben, gondolatban. Múlt, jövő és alternatív realitás. Nézzük meg akkor ezeket az időségokat, hogy hogyan lehet velük valamit kezdeni, pozitíve és negatíve egyaránt. A múlt, kedves testvéreim, a múlt. A múlt nem létezik, a fejemben viszont létezik. Az emlékeimben létezik, és emlékeinkben is létezik kollektíve, ezt hívjuk úgy, hogy történelem, míg a történelemben szereplő múltbeli eseményeknek már vége van, mégis hathatnak ránk erősen. A múltban, és most térjünk vissza az egyéni múltunkra, a múltban el lehet akadni. Ez az érdekes. Bármennyire megtörtént már a múlt, bármennyire az a régi pillanat, az a régi esemény elmúlt már, mindenki tudja, hogy ez hatással lehet az életünkre. Hát persze. Hogy a múltam kihat rám. És hogy ahhoz, hogy a jelenemet megéljem, olykor kezdeni kell valamit a múltammal. És nem elég az, hogy a múlt elmúlt. A múltbeli esemény nyoma, hatása érezteti magát, jelenlétét a jelenben. És éppen ezért, amikor például pszichológiai terápiában azt mondjuk, hogy most a múlttal foglalkozunk, a gyerekkorral, akár azzal az életkorommal, amire még nem is emlékszem. Hogy lehet az, hogy x évvel ezelőtti események, amire talán nem is emlékszem, befolyásolják a jelenemet? Igen, mert a múlt emlékeinek, a múlttal kapcsolatos gondolatainknak és érzelmeinknek van ereje, de ezzel lehet valamit kezdeni. De az alapvetésünk az, hogy el lehet benne akadni. A múltban meg lehet rekedni. Biológiai fejlődésünk nem mindig párhuzamos személyiségfejlődésünkkel és hitfejlődésünkkel. A biológiai fejlődést, kedves testvéreim, sajnos nem lehet leállítani. Én is, ahogy haladok előre az időben, mondhattam volna azt is, hogy öregszem, de inkább azt mondom, hogy haladok előre az időben, pozitív hozzáállás. Tehát ahogy telik fölöttem az idő, én is egyre jobban szeretném, hogy a biológiai fejlődés egy kicsit megálljon. És hogy maradjak még annyi éves, ahány most vagyok, de ez sajnos nem lehet. A biológiai fejlődésünk megállíthatatlan. Viszont nem biztos, hogy ezzel párhuzamosan fejlődik a személyiségünk. Hogy valaki x éves, most mondok egy kort, valaki 50 éves, és ehhez képest például vannak olyan attitűdjei, ami mondjuk egy 8 éves gyerekre jellemző. Ezt hívja a szaknyelv úgy, hogy infantilizmus. Amikor a biológiai kor és a személyiségfejlődésnek az a szakasza egyszerűen nem párhuzamos, nincs egyben, nem találkozik, hanem a kettő között olykor fényév távolság van. Valaki például egy 8 éves gyerek igényeivel és elvárásaival fordul a világ felé. Nem minden területén az életének, tehát mondjuk tud ő élni, dolgozni, felszállni a buszra segítség nélkül, igen, de kapcsolataiban például a házastársától, tegyük fel, vagy a barátjától azt várja el, hogy úgy szeress engem, ahogy én arra 8 éves koromba vágytam. És egy olyan szeretetet adj. És tudjuk, hogy ez nem fog működni, mert ott meg kell érednie annak a bizonyos szeretet vágynak. A szeretet vágyunk nehezen betölthető, ha az egy infantilis, gyerekes jellegű, nem érett, megtisztult vágy. És ugyanez mondható el a hitfejlődésünkre is. Nekem egyik veszőparipám és egyik legkedvesebb témám az istenképeknek a témája. Hogy milyen kép és milyen elképzelés van benned Istenről. És hidd el, higgyétek, hogy ahányan vagyunk itt ebben a teremben, mindnyájunknak valamilyen szinten különböző istenképe van. Lehet ahány ember annyiféle istenkép. Mindenkinek van istenképe, annak is, aki nem hisz Istenben. Aki azt mondja, hogy Isten a semmi, az is egy istenkép. Vagy az, hogy Isten nincs, az is egy istenkép. Meg kell kérdezni a nem hívőt. Mondd el, hogy milyen Istenben nem hiszel, és el fogja mondani. Az is egy istenkép. És milyen érdekes, hogy az a kép, amit a nem hívő leír, mint elutasítandó istenkép, abban általában én sem szoktam hinni. Egy borzasztó és kegyetlen Istennek a képét utasítja el valaki, és ez olykor logikus döntésnek is tűnik egyébként. Tehát látjátok, a hitfejlődésünkben, az istenképünkben vannak bennünk különbözőségek. És vannak bennünk különböző dimenziók. És megtörténhet, hogy az istenképünk nem fejlődik a biológiai korunkkal együtt. Egy 6 éves vagy 5 éves gyerek, hogy az Istent a felhőn ülő, hosszú szakálló bácsinak képzeli el, az még tökéletesen rendben van. Személyiségfejlődésből, hitfejlődésből tudjuk, hogy a kisgyermek istenképe ilyen mesés, fantázia jellegű, tündérekkel, angyalokkal teli istenkép. Oké, ez teljesen rendben van. A probléma az, amikor egy 60 éves személynek van egy olyan istenképe, hogy a felhőkön ülő szakállas bácsi. És sok templomba járó kereszténynek van ilyen istenképe. És akkor már probléma van. Aki távol van, és küldi nekem az ajándékokat. Aki, ha jó vagyok, szeret, ha nem vagyok jó, megbüntet. Ez egy infantilis, éretlen istenkép, amely bennünk lehet még akkor is, ha biológiailag már rég túl vagyunk ezen a koron. Látjátok, mennyi elakadás lehet a múltban? Vagy másféle elakadások. Amikor a belső dialógusunk arról szól, a gondolatvilágunkban mindig ilyen kérdések merülnek föl. Hogyan kellett volna csinálnom? Hogyan lehetett volna másképpen? Nem arról van szó, hogy erről nem lehet gondolkodni, és nem lehet visszatérni ezekhez a kérdésekhez. De amikor valaki szinte megszállottan, állandóan ezen rágódik, hogy mit lehetett volna a múltban, akkor ezt könnyen nevezhetjük a múltban való leakadásnak. És aki leakad a gondolat folyamában megjelenő múltbeli emlékekben, az óhatatlanul elveszíti a jelen erejét és a jelen örömét. Bárcsak úgy érezném magam, mint régen, bárcsak újra 18 éves lehetnék, és szeretném visszaerőltetni a felnőtt lábamra a gyerekcipőt. És ez megtörténhet pszichológiailag is, és láttok például sok olyan szemét, idősebbeket például, akik abszolút nem a koruknak megfelelően öltözködnek például, hanem egy 30 évvel fiatalabbaknak megfelelő stílus próbálnak magukra erőltetni, és olykor észrevehető, hogy ez milyen konfliktusos, ebben milyen feszültség van, hogy az illető mennyire nem önmaga, nem tudja elfogadni a saját korát, a saját realitását. Vissza akarjuk erőltetni a felnőtt lábunkra a gyerekcipőt. Hodász András atya mondta, hogy az Isten kapcsolatunkban is ugyanígy működhet, teljesen egyetértek. Hogy nem tudunk visszatérni ahhoz a bizonyos első szakaszhoz, emlékeztek, amit ő fölvázolt az 5 szakaszból, a rózsaszín kezdeti időszakhoz nem tudunk visszamenni, de eltölthetünk egy életet abban a vágyban, hogy vissza akarunk oda menni. Leélhetünk egy életet azzal a gondolattal, hogy bárcsak újra az lenne. Ez a múlthoz való egészségtelen viszonyulás, amikor a jelen kihívásai elől menekülök vissza a múltba. Nehéz a jelennel szembenéznem, nehéz a jelen kihívásait elfogadnom, ezért inkább visszamenekülök a múltba, és a múltat legtöbbször kiszínezem, idealizálom. A múltnak szebbnek tartom a jelennél, pedig egyáltalán nem biztos, hogy azt a múltbeli eseményt, amit akkor jelenként éltem meg, az szép volt, de idővel ugye minden megszépül. És ezek a múltbeli kiszínezett, idealizált események számunkra menekülő útvonalak lehetnek a jelen kihívásai elől. De ez egy gyümölcstelen menekülő út, ennek sok értelme önmagában nincs, ez igazából csak arra képesít, hogy ne nézzek szembe a jelen kihívásaival, és elveszítsem a jelenleg az örömét. A múlt életünk része, de nem biztos, hogy a múlt fel van dolgozva. Na és hagyj hozzam be megint ezt a pszichológiából kölcsönvett kifejezést, feldolgozás. Másképpen úgy is mondhatnám, hogy a múlt integrálása. Így is úgy is mondhatjuk. A múlt bennünk van, de hogy milyen viszonyulással élünk a múltunk kapcsán, ott van egy kérdés. Feldolgozott a múltam, vagy vannak a múltamnak olyan területei, szakaszai, amelyek nincsenek feldolgozva. Mit jelent a feldolgozás? Annyit jelent, hogy visszagondolok az életemben egy fájdalmas eseményre. És biztos vagyok benne, hogy mindenkinek volt ilyen az életében. Egy olyan esemény, amely akkor nagyon nagy fájdalommal töltött el. Krízis, betegség, gyász, szenvedés, stb. A múlt feldolgozása azt jelenti, hogy visszagondolok most a jelenben arra az eseményre, és nem arról van szó, hogy egyáltalán nem érint meg, arról sincs szó, hogy nem valami fajta szomorúsággal érint meg, de mégis van bennem azon esemény kapcsán egyfajta béke, amikor eszembe jut. Ez a múltnak a feldolgozása. Nem a múlt eltörlése. Nem az emlék kitörlése az agyamból, hiszen ez lehetetlen. És mondom, nem is az, hogy a múltbeli esemény fájdalma ne töltene el most valami fajta szomorúsággal, de ez a szomorúság határokon belül van. Viselhető. És követi ezt valami fajta béke. Visszagondolok rá, nem érzem magam kellemesen, amikor visszagondolok arra, hogy például milyen volt elveszíteni az életemben egy szeretett szemét. Ez egy példa a sok közül. Nem kellemes az emlék, de mégis szelíd fájdalom. Szelíd fájdalom. Ez a múlt feldolgozása. Ellenben, mikor gyanakodhatok arra, hogy egy múltbeli esemény az életemben nincs feldolgozva, hogy amikor annak az emléke visszatér, akkor az kihúzza a lábam alul a talajt. Akkor ott az érzelmi amplitúdó, az kimegy a határokon túlra. Akkor ott óriási érzelmi hullám tölt el. Nagyon nagy düh, nagyon nagy harag és nagyon nagy extrém szomorúság. Ez jelentheti azt, hogy bizony egy múltbeli esemény az életemben még nincs feldolgozva. Amikor az túlságosan kilendít a stabilitásomból. Elvesztem a békémet. Nem szelíd fájdalmat érzek, hanem kegyetlen fájdalmat érzek. Dühöt, haragot. Akkor előfordulhat, hogy bizony az a múltbeli esemény nincs még integrálva. Akkor nyilván elindulhat az életünkben a segítségkérés. Mert a múltunkat integrálni, a múltunkat feldolgozni oly sokszor nem megy egyedül. Oly sokszor meg kell nyílnunk arra az alázatra, az egónknak ama letéterére, amikor fölkiáltunk, hogy segítsetek. És tudjátok, szenvedélybetegségekben például most a legelterjedtebb példa, hogy például alkoholizmus, az alkoholista gyógyulása akkor kezdődik, amikor először kiált föl, hogy segítség, nem megy egyedül. Nem tudom letenni az italt egyedül. Nem megy. De amíg az alkoholista nem mondja, hogy segítsetek, addig nem tudunk neki segíteni kívülről. Megpróbálhatunk bármit. Szép szavakkal, vagy erőszakos szavakkal. Nincs segítési módunk. Tehetetlenek vagyunk. És hány családban, hány közösségben élik meg ezt a szörnyű tehetetlenséget. Ellenben amikor a függőséggel rendelkező személy fölkiált, hogy segítsetek, nem megy egyedül, akkor meg van mentve. Akkor beindul az út, a múlt feldolgozásának az útja. Mert mondtuk, olykor ezek a szenvedélybetegségek is ott gyökereznek, hogy valaki nagyon szeretne valamit elfelejteni. És hogyha bizonyos állapotba kerülök, érzelmileg, akkor legalább nem gondolok arra az eseményre, amely józan állapotomba véghetetlenül fölkavarna. Látjátok, ez a bizonyos múlt feldolgozását jelentő valóság. A múlt már megtörtént, változtatni rajta nem lehet. A múlton sajnos változtatni nem tudok, de amin változtathatok viszont az az, és ezen nagyon is változtathatok, hogy a jelenben hogyan viszonyulok a múltamhoz. Ezen változtathatok. Mondjuk ki, kedves testvéreim, az alaptételt. Minket végső soron nem a múltunk határoz meg, hanem a jelenbeli viszonyulásunk a múltunkhoz. Ez határoz meg. Mert mondhatnád azt, hogy ha az nem történt volna meg velem, akkor most nem lennék boldogtalan. És sok lelkivezetési beszélgetésben látom azt a csodát, hogy amikor valakivel tényleg egy nagyon kritikus dolog történt, de földolgozta, és visszagondol arra az eseményre, bár szomorúnak érzi magát, de mégis békességben van. Mert megtalálta a jelenbeli helyes viszonyulást a múltjához. Tehát addig is, amíg boldogtalan volt, végső soron nem a múltbeli esemény miatt volt boldogtalan, hanem a jelenbeli gondolatai miatt volt boldogtalan. A múltat nem tudjuk kicserélni. A jelent igen. A jelen attitűdjeit, a jelen gondolatait, a jelen viszonyulási módjait a múlthoz meg tudjuk változtatni, még akkor is, ha nehéz. De ha valami megéri, ha valamiben érdemes időt és energiát belefektetni, akkor ez az. Nézzük meg nagyon gyorsan a múltba való visszatérés egészséges oldalát. Amikor nagyon is jó dolog a múltba visszatérni, és a múlttal gondolatban foglalkozni. Például, amikor azt mondjuk, hogy fel akarom dolgozni a múltamat, ezért megyek oda-vissza, nagyon jó. Ha nem menekülésből megyek vissza a múltba, hanem a feldolgozás vágyával, akkor a szuper az a múltbeli visszatérés. És pontosan ez megy például egy terápiában. És ezért félnek sokan ettől, mint a tűztől. És lelkipásztorok körében, papságban, egyházban, ha én ilyeneket mondok, hogy kéne foglalkozni egy kicsit a gyerekkorunkkal, meg a szüleinkkel való kapcsolattal, akkor el vagyok mondva annak, hogy én vagyok itt a liberális pszichomókus, mert nem tudom micsoda. Olyan félelem van, kedves testvéreim, a gyerekkortól, a múlttól, és értem, hogy nyilván azért, mert ott vannak dolgok, ez az életünk legingoványosabb területe. De mégis, amikor kivesszük az emberek kezéből az eszközöket, és azt mondjuk, hogy ne foglalkozz vele, majd az ima megoldja, nem oldja meg az ima. Lehetnek olyan Isten élményeink, amelyben úgy érzem, hogy már egy múltbeli sérülése meggyógyult, van ilyen, de ez rendkívüli kegyelem. És a rendes út pedig az, hogy általában a múlt feldolgozásához segítség kell. Meg kell nyílnunk erre, és nem szégyelni magunkat, mert minden embernek van valami a múltjában, amit fel kell dolgozni, és hogyha ezért megyünk vissza a múltba, hogy egy segítségkérési kapcsolatban, egy segítői kapcsolatban ezt feldolgozzuk, akkor az nagyszerű. Ha azért megyek vissza a múltba, az emlékeimbe, hogy legyen erőm megélni a jelent, akkor az nagyon jó. Tehát amikor olyan múltbeli eseményre gondolsz vissza, hogy velem valami történt, de az a történés való emlékezés nekem a jelenben igenis erőt ad, akkor az szuper. Ez nem káros nosztalgia, hanem az a bibliai jellegű emlékezet teológia, például Izrael népének ez a történelem szemlélete. Tudjátok, mikor írták le a zsidók a Mózes 5 könyvét, a Tórát? Akkor, amikor a babiloni fogságban voltak. Amikor a zsidó nép nagy részét deportálták Izraelből, és egy idegen birodalom területén helyezték el őket. És leírják az addig szájhagyományban élő törvényeket és történeteket, amelyek közül az egyik az Egyiptomból való kivonulás. Miért írják le a babiloni fogság közben az Egyiptomból való kivonulás történetét? Hogy erőt merítsenek pontosan ebből a történelem szemléletből, ezen múltbeli esemény szemléletéből. Azaz, ha Isten bennünket, a mi népünket akkor kimentette Egyiptomból, akkor most is ki fog minket menteni Babilonból. Nem azért emlékeznek vissza a múltjukra, hogy sajnáltassák magukat a jelenben, hogy áldozatként tűnjenek föl a jelenben, hanem azért, hogy erőt merítsenek a jelenben, és reményt ahhoz, hogy most is ki fogunk szabadulni innen. Isten hűséges. Isten ugyanaz, mint annak idején. Ha ő akkor engem kimentett, akkor most is ki fog engem menteni. És tudod, mikor jó erre az egyénéletünkbe gondolni? Amikor egy aktuális krízisben vagyunk, egy aktuális sötétségben. De ha már volt az életedben ilyen, akkor ott legalább a sötét éjszakád egén van egy icipici csillag. És azt mondhatod, hogy voltam én már így. És akkor is túléltem. Akkor most is túl fogom élni. Zárójelben, ezért a legkegyetlenebb krízis az első. Ahogy az első szerelem meghatározó és felejthetetlen, ugyanígy az első veszteségélmény, az első krízis is nagyon-nagyon meghatározó, mert ott még nincs hova visszanéznem. Ott még ott van lehet bennem a reménytelenség érzés, hogy ezt nem élem túl, mert nincs mögöttem történet, nincs mögöttem múltbeli esemény, hova visszanézzek. De ha valahogy Isten adja, túléljük az első krízist, akkor a másodikban már legalább ennyi muníciónk lesz, hogy lesz mire visszanézni. Aha, tudom milyen ez. Még hogyha ez a jelenlegi krízis mindig is más, a jelen kríziseink mindig a legélesebbek. De legalább van hova visszanézni és abból reményt meríteni, erőt meríteni. Látjátok, ez a bizonyos szemlélet, amikor azért nézzük a múltbeli eseményeinket, hogy abból erőt merítsünk a jelen kapcsán, vagy azért gondolok vissza egy múltbeli eseményre, mert látom azt az ívet, amit Isten a maga tervében oda rakott. És gondolj bele az életedbe abból, hogy történt veled 4 évvel ezelőtt egy esemény. Mondok egy példát. És fogalmad se volt, hogy az miért történik veled. De a 4 év alatt szépen az egymást követő események, mint a mozaik kockák összeálltak. Ezek a értelmetlennek tűnő puzzle darabok hirtelen kialkottak egy képet. És azt az összerakást, azt Isten vitte. Az ő terve szerint, amelyről fogalmad nem volt 4 évvel ezelőtt. De jöttek sorban az események, és látod ezt a gyönyörű, kirajzolódott képet. Ehhez nagyon sokszor idő és türelem kell. De hogyha ezért gondolok vissza a múltamra, hogy Isten hogyan vezette az én történetemet, hogyan nyilvánult meg az ő terve, akkor is, amikor fogalmam nem volt erről. Na ez is a jelenben erőt adó gondolat, hogyha így gondolunk vissza a múltunkra. Menjünk tovább, a jövő következik. Üljünk be az időgépbe és írjunk be egy távolabbi évszámot. A jövő nem történt meg, lehetőségekben létezik csak. Potenciálisan létezik, csupán lehetőségekben. A jövő gondolatokban élhet bennünk, de ezek a gondolatok egyáltalán nem biztos, hogy megfelelnek annak, amilyen a jövőm lesz. De mégis gondolunk a jövőre. És a jövővel kapcsolatos gondolatainknak is ugyanúgy két oldala van. Egy negatív és egy pozitív. Kezdjük a negatívval. mindenki számára ismerős, a jövőtől való szorongás, a jövőtől való félelem. Kollektíve is megélheti ezt az emberiség. Mi lesz ezzel a bolygóval? Mi lesz a társadalmi békével? Mi lesz a közösségeinkkel? Mi lesz velünk? Ha folytatódnak a háborúk, ha folytatódnak a természeti katasztrófák, ha folytatódnak a betegségek, a jövő irányába az emberiség általában egy kicsit reménytelenül néz. És szerintem a történelemben valahogy ez mindig így volt, de a mai korban, pontosan azért, mert a hírek könnyebben elérnek minket, talán a jövőtől való félelmünk, a jövőtől való szorongásunk az még erősebb. Egyén életünkben is megtörténhet ez. És tudom, hogy korosztályatokbeli fiatalok számára ez olykor még hangsúlyosabban megjelenik. Mi lesz az életemmel? Mi lesz velem? Nem látok magam előtt, tegyük fel, perspektívát. Nem látok jövőképet, pozitív jövőképet. Nyilván ez nem mindenkivel van így, de sokakkal megtörténhet ez. Jövő, mint szorongás, mint félelem jelenik meg bennünk. A jövőnek az általam elképzelt jelenbeli gondolata ez. Amitől félek, az igazából nem maga a jövő, hanem az a gondolat, az a kép, amit én alkotok egy potenciálisan elképzelt, egy lehetőségekben elképzelt jövőről, amikor túlságosan félek tőle. És tudjátok, hogy a jövőtől való túlságos szorongás megint csak mit csinál? Elveszi a jelenünk örömét. Ahogy a múltunk feldolgozatlansága is elveszi a jelen örömét, épp úgy a jövőtől való irreális és túlságosan nagy félelem is elveszi a jelen örömét. Zárójel, nem arról van szó, hogy nem lehet bennem izgalom, egészséges izgulás a jövő kapcsán. De mikor ide jövök hozzátok, hogy ne lenne bennem egy kis izgalom, hogy most ki kell állni, és ezeket el kell mondani. Hiába csinálom ezt már x éve, mindig van bennem legalábbis egyfajta izgalom, hogy na, hogy fog ez sikerülni. És azt mondják egyébként, hogy jobb is, hogyha ez az emberből nem veszi ki egy kis egészséges izgalom azoknak, akik hasonló dolgokkal foglalkoznak, mint én, vagy más ilyen előadó szakmákban vannak, azok számára ez lehet, hogy jó is lehet. Tehát egy egészséges izgalom a jövő kapcsán az talán teljesen belefér. Itt inkább egy nagymértékű szorongásról van szó. Az irreális félelemről. Amikor a fantáziámban már előre végigélem, hogy milyen lesz az a valami, az az esemény, és előre bemagyarázom magamnak, hogy az mennyire rossz lesz. És elmondom magamnak, hogy tulajdonképpen én azért nem teszek a jelenemben lépéseket, mert a jövőm ilyen, meg ilyen, meg ilyen, meg ilyen lesz. Az az esemény, amitől félek, vagy ez a körülmény, amitől félek, az bizony ilyen lesz. És ezt már előre magunknak be tudjuk magyarázni. És ezzel a bemagyarázással elveszítjük a jelen energiáját, a jelen örömét. És mi következik ebből? Nem teszünk lépést a jövő felé. Tudjátok, hány olyan emberrel találkozom, akik mondjuk sokkal idősebbek, mint ti, és soha nem hoztak az életükben egy valódi nagy életdöntést. Egy valódi elköteleződést. Mert mindig arról van szó, hogy fölvázolják maguk előtt, hogy mi lesz akkor, ha én azt az életdöntést meghozom. Valahogy azt a valóságot ők elképzelik, és azt a konzekvenciát vonják le, hogy nem, ez nem jó. Ez túlságosan félelmetes számomra. És akkor nem teszek lépést a jelenben. És vannak, akik így élnek éveket, évtizedeket. Nem döntök. Semmiben. Se nagyban, se kicsiben. És látjátok, mennyire boldogtalanná tudja tenni ez az emberi életet. Amikor nem születnek meg, főleg akkor, amikor bizonyos életkorainkban meg kellene valamilyen szinten születniük a nagy döntéseknek. Nem akarok nektek borzadályos közhelyeket mondani, de tudjuk, hogy a mai generáció küzd az elköteleződésnek a nehézségével, a hosszú távú elköteleződés nehézségével. És ez természetesen, ne értsetek félre, nem vád, meg nem ilyen erkölcscsőzködés, hogy mai fiatalok milyenek, Isten őriz. Ennek megvannak a gyökerei. Tehát nem elég nekünk ostorozni, hogy tessenek megváltozni, kedves fiatalok. Ezzel nem megyünk semmire. Azzal, hogy van bennünk félelem a hosszú távú elköteleződés kapcsán, ennek vannak gyökerei. Tehát a gyökereknél kell valamit csinálni. És a gyökereknél talán felfedezhetjük azt, hogy ami miatt az illető nem képes elköteleződni hosszú távon, az sokszor egy mentális kép, amely egyszerűen kínoz. És az a mentális kép a jövőmről szól, arról a jövőről, amit elképzelek, ha döntenék, és afelé mennék. És tudjátok, amíg ezeket a képeket valahogy nem tesszük rendbe, amíg ezeket a gondolatokat ki nem beszéljük magunkból, amíg a jövőn kapcsán föl nem veszünk egy bizalomteljesebb attitűdöt, akkor bizony ez a jelenünket egészen le tudja gátolni. Tudjátok, és biztos, hogy van tapasztalatok erről, a jövő sokkal félelmetesebbnek tűnik a jelenben. De amikor az a jövő eljön, mint jelen, úgy tűnik, hogy kibírható. Biztos megtörtént veled, mert nagyon féltél valamitől, de nem tudtad kikerülni, el kellett, hogy jöjjön az az esemény, és amikor benne voltál, akkor úgy érezted, hogy ezt talán mégis túl tudom élni. Úgy szoktuk ezt mondani spirituális keresztény nyelvezettel, hogy Isten az ő kegyelmét, az ő segítségét nem előre adja, hanem akkor, amikor szükség van rá. Tehát Isten nem ad a kegyelméből, mondjuk így ebből a segítő erőforrásból előleget, hanem akkor, amikor benne vagyok a szituációban, akkor nyílik meg a kegyelemnek a forrása. És hány ember tanúságot tett tenni erről? Atya, azt hittem, hogy nem fogom kibírni azt a dolgot. De mikor benne voltam, olyan erőm volt valahonnan, nem az, hogy nem szenvedtem, de egy titokzatos forrásból jött valami erő. Látjátok, Isten a kegyelmét a jelenben adja, nem a jövőben. És éppen ezért, amikor túlságosan szorongunk egy jövőbeli eseménytől, mit csinálunk? Kihagyjuk belőle, kihagyjuk a függvényből az isteni segítséget. Nem gondolunk bele abba, hogy bizony, amikor eljön az az esemény, akkor nagyon is ott lesz a segítség valamilyen módon, legalábbis remélhetjük. De ez nem előre adatik meg, hanem csak akkor, csak abban a pillanatban. Hányan mondták már nekem, ember fölötti erőm volt abban a bizonyos két napban, amikor nekem egy nagyon súlyos eseménnyel kellett szembenézni. És atya, olyan erőm az előtt meg az után se volt, ami akkor volt. Igen, mert amit úgy hívunk, hogy kegyelem, vagy úgy hívunk, hogy a lélek ereje, hívhatjuk akárhogy, az a különleges isteni segítség, az akkor adatott meg, abban a pillanatban, sem előre, sem utána. És pontosan ezért, amikor a jövőbeli eseményeinktől túlságosan félünk, akkor kihagyjuk belőle ezt a gondolatot. A jelent akkor is megkeserítjük magunknak, amikor az életünk kézbevételét, fogalmazzuk így, azaz a boldogságunk melletti döntést, hiszen a boldogság, kedves testvéreim, egyre jobban azt gondolom, hogy ez egy döntés a jelenben. Nem körülmények alakulása, hanem az, hogy én most ebben a pillanatban fel akarom fedezni az örömmet, ez a boldogság, és ez egy döntés. Hogyha ennek a döntését túlságosan a jövőbe helyezzük, és jövőbeli változásokhoz, jövőbeli körülmények változásához kötjük, ezt tegnap is emlegettem már, akkor lehet, hogy az a bizonyos döntés sose jön el. Amikor azt mondom, hogy majd akkor boldog leszek, majd akkor elkezdek komoly lelkéletet élni, majd akkor elfogadom önmagam, ha bizonyos feltételek teljesülnek. Például, ha lefogyok, vagy ha meghízok. Ha házasságot kötök, vagy ha elválok végre. Ha lesz munkám, vagy ha szabad leszek. Ha nyugdíjas leszek. Ha majd a családom rendben lesz, sokat hallottam ezt én is, hogy majd, ha a családban mindenki rendben lesz, akkor nyugtunk lesz, akkor békesség lesz. És nem lesz olyan, hogy egy családban minden rendben lesz. Hogy mindenki tökéletesen az életében a maga helyén lesz, és mindenkinek az élete helyre áll. Ez egy illuzórikus utópia. Ez nem jön el sose. A majd akkor nem jön el sose. Hogy békém legyen önmagammal, hogy békém legyen az én Istenemmel, ennek a harca ugyanolyan nehéz lesz a jövőben, mint most. Akármi történik a körülményeinkben. És ugye van már erről is tapasztalatod. Azt mondtad, hogy majd akkor, ha az a valami meg lesz, akkor majd döntök az önelfogadás kapcsán, akkor majd elfogadom magam. És eljött az az esemény, eljött az a változás, és az önismereti harc ugyanolyan nehéz maradt. Belenéztél a tükörbe, és azt mondtad, hogy bármilyen körülményeim változtak most meg, önmagam elfogadásának a harca épp olyan nehéz. Igen, mert a körülményeink változása ideig, óráig, rövid távon tud hozni egy látszólagos örömet. De az elfogadása, a valódi elfogadása az életünknek, önmagunknak, annak a harca épp olyan nehéz most, mint a jövőben. Éppen ezért nem érdemes a jövőbe tologatni az önelfogadás döntését, mert az semmilyen körülmény nem teszi könnyebbé. De hogyha az ittben és a mostban, úgy, ahogy vagyok, azon körülmények között, ahogyan éppen vagyok, azt mondom, hogy én oké vagyok, elfogadom magam, ami nem azt jelenti, hogy nem akarok változni, de a változásunk záloga és alapja az önelfogadás. Azért tudok változni, mert elfogadom magam. Tudjátok, ezt fordítva szoktuk csinálni. Ha majd megváltozok, elfogadom magam. És ez soha nem jön el. Ellenben a megfordítottja ennek a logikának működik. Ha elfogadom a realitásomat, a valóságomat, azt, aki és ami vagyok a jelenben, a mostban, akkor teret adok magamnak a valódi változásra. Akkor tényleg beindulhatnak az életemben olyan változások, amiket eddig semmilyen módon nem tudtam magamban megvalósítani. Amikor mindig várunk valamire, valakire, amikor mindig a jövőbe tekintünk és elfelejtjük élni a jelent, mindig egy jövőbeli esemény kapcsán határozzuk meg a jelenünket. Ha majd ezen túl leszek, akkor majd békében leszek. És ez sosem jön el. Kedvenc himnuszom ilyen szempontból a jelent élők himnusza, egy híres magyar sláger, Anna and the Barbies zenekar, ha megvan, Pásztor Anna nagyszerű interpretálásában. Kezdjetek el élni. Kezdjetek el élni. Hogy legyen mit mesélni. Majd az unokáknak, ha majd körbeállnak, az ágyadon ugrálnak, legyen mit mesélni. Kezdjetek el élni. Nagyon ajánlom mindenkinek ezt a dalt. Amikor én ezt meghallgatom, mindig segít abban, hogy az életemet, hogy elkezdjem élni, azt ne akkorra tologassam, amikor már esetleg késő lesz. Hanem kezdjem el az életemet élni most. Nagy öröme és nagy békéje van ennek. A pozitív előretekintés a jövőbe pedig, amikor a jövőbeli gondolataink igenis erőt tudnak adni a jelen kapcsán, azt úgy hívjuk, hogy a felelősség teljes előretekintés a jövőbe. Persze, hogy a bölcs ember, a jelen tudatos ember, az nem az, aki letagadja a jövőt. És azt mondja, hogy jövő nincs, nem kell vele törődni. A cselekedeteimnek nincsenek következményei a jövőben. Vannak a cselekedeteinknek következményei a jövőben. Éppen ezért a bölcs ember, a jelen tudatos ember, az nem az, aki az orra elé néz állandóan, hanem bár a jelent éli, de eközben éber a jövőre. Aki belegondol a jövőbe, aki igenis tudja, hogy ha ezt meg ezt csinálom, akár negatíve, akár pozitíve, annak ilyen meg olyan következményei lehetnek. Ez a bölcs jövőbetekintés. És egyébként a jövőbe való beletekintésnek még talán abba is lehet olyan jó oldala, hogyha most éppen egy nehézséggel küzdesz, képzeld el magadat néhány évtized múlva. És hogy egy idősebb korodban hogyan tekintesz vissza erre a bizonyos jelenlegi krízisedre. Nem biztos, hogy ez kirángat a nehézségünkből, de amikor a perspektívát egy kicsit kitoljuk, és egy kicsit így az éveink számát gondolatban megnöveljük, és azt mondjuk, hogy lehet, hogy 20 év múlva amin keresztül megyek, az már csak egy szép emlékké fog válni csupán. Néha érdemes így is a jövőbe tekinteni, és zárójel, az egyházi fejlődés kapcsán is ezt szoktam ajánlani kollégáknak, hogy amikor azt gondolja az egyház, katolikus egyház, a keresztény egyház önmagáról, hogy 2021-ben mi elérkeztünk az igazság teljességéhez, gyerekek. Nincsen itt már semmi dolgunk, csak a kinyilatkoztatott igazságot védeni. Készen van a katekizmus, készen van minden, semmi más dolgunk nincsen, mint ezt védeni és újra megmagyarázni. Kedves testvéreim, az egyház vallja a dogma fejlődés dogmáját, ami nem azt jelenti, hogy új igazságok vannak, hanem hogy a meglévő igazságot az egyház, amíg csak él ezen a világon, mélyíti. És a mélyülési folyamat nem áll meg. És 100 évvel ezelőtt is volt egy katekizmus és egy jogi kódex, és lett most új. És lehet 50 és 100 év múlva is lesz majd egy zsinat és egy következő katekizmus, amely lehet másképp fog valamit mondani, amit a jelenlegi mond. Mert 1870-ben az egyház kimondott valamit, hogy az tilos, amit 1970-ben pedig azt mondta, hogy szabad a második vatikáni zsinaton. Akkor most itt kihazudik. Senki. Fejlődés van. Fejlődik az emberiség tudatossága, amelyet hitem szerint a Szent Lélek vezet. És ez a fejlődés 2021-ben nem állt meg. És amikor azt gondoljuk, hogy az egyházban nem fog semmi változni, hogy minden ugyanolyan marad, akkor azt szoktam javasolni, hogy tekerjük előre csak egy kicsit az időkerekét. Tudjuk, hogy a nap, mint csillag egyszer majd olyan nagy és olyan forró lesz, hogy megszűnik a földi élet. Tehát a földi életnek lesz egyszer vége, néhány 100 millió év múlva. De most ne 100 millió éveket mondjunk, hanem mondjuk azt, hogy 425.372-ben, augusztus 27-én Győrúj barátom. A ti a 26.000-en unokáitok. Hogy fognak visszanézni 2021-re? Szerény véleményem szerint úgy, mint ahogy mi most visszanézünk az első keresztény évszázadokra. Szánypróbálgatások. Az egyház kereste az útját, kereste a nyelvezetét. Baba lépések, az első lépések. Testvéreim, szerintem itt vagyunk még. Például a Szent Háromság fölfedezésében. Nekem az életem legfontosabb valósága, és a legfontosabban hirdetendő valóság az, hogy Isten nem egyedül van, hanem három személy. Ez a kereszténységet még nem hatotta át. És éppen ezért a Szent Háromságról nagyon-nagyon-nagyon is sokat kell beszélni. De a Szent Háromság egy olyan alapvalóság, amely nem alakította még át a kereszténység életét. Túlságosan az egy Istenben hiszünk, aki egyedül van, és van neki két ilyen mellékága, mint a Fiú és a Szent Lélek. Nem. Isten három személy, azaz Isten sose volt egyedül. És mi a Szent Háromság képére vagyunk teremtve, magyarul az én kapcsolódási vágyam nem azért van bennem, mert bűnös vagyok, hanem mert a háromság, az egymáshoz kapcsolódó személyek képe vagyok. Ezért van bennünk kapcsolódási vágy. A teológiánk, az antropológiánk nem nagyon alakult még át háromságos módon. Ez például egy olyan jel, ami miatt azt mondom, hogy Krisztus második eljövetele én szerintem nem most a közeljövőben lesz. Lehet tévedek, de szerintem nem. Az egyházat nagyon is hagyja még a Szentlélek, hogy érjen el az evangélium szívéhez egy kicsit jobban, ami például a Szent Háromság. Hogy Isten nincs egyedül. És hogy ez a három személyű kapcsolódás ott van bennünk és közöttünk. Zárójel. Arra mondom csupán ezt, hogy amikor elkeseredünk társadalmi és egyházi lemaradásaink kapcsán, és ilyen bebetonozott régi elképzeléseink miatt olykor elkap minket a szomorúság, hogy valami itt már sose fog változni, akkor picit tágítsuk ki az időt. Gondoljunk bele a jövőbe. És ez szerintem egy pozitív előre gondolás, amely segít megélni a jelent. Végül a harmadik időség az alternatív realitás. Amikor Marty és Dr. Brown visszatértek 1985-be, de az már nem az az 1985 volt, amit ők elhagytak. Majd a filmet, ha láttátok, nézzétek, vagy ha nem láttátok, nézzétek meg. Az alternatív realitás az elképzelt jelen, amely ott van bennünk, amelyet valamilyen szinten hívhatunk úgy is, hogy fantázia. De a fantázia, kedves testvére, nem egy negatív fogalom. A fantázia az egy emberi képesség. A fantáziának van jó oldala. De a fantáziának megvan az a negatív oldala is, hogy bennünk a fejünkben kreál, létrehoz egy úgynevezett realitástévesztést. Amikor nem a reális jelenben élek, és vizsgáljuk meg őszintén ennek kapcsán saját magunkat, hogy mit mond a fantáziánk magunkról, hogyan színezi ki a fantáziánk az énképünket és az életünket a reális jelen kárára. Vedd észre a fantáziádban jelenlévő képeket, és most mondok egy, itt nem látok projektort, mindegy, de ha lenne. Képzeld el, hogy van itt a hámlokod, itt a halántékodon egy ilyen USB kimenet, és ide bele lehet dugni a projektort. És most az egész társaságnak ki lenne ide vetít, vagy a te fejedben milyen képek járnak. Félelmetes lenne, nem? Az én fejemben legalábbis az összes műfajú sorozat és film képei ezred másodperces váltakozásban jelennének meg. Belegondoltál abba, hogy mire gondolsz? Hogy milyen abszurd és összefüggéstelen mozi van bennünk? És ezt milyen belső dialógus kíséri? Miket magyarázol be magadnak? Milyen szavak, gondolatok, képek pörögnek benned? Hogyha ezt meglátnánk egy projektoron kivetítve, elborzadnánk. Pedig a kontemplatív ember, a jelen tudatos ember ott kezdődik, aki reflektál a fantázia világára. Aha, erre gondoltam. Nem ítélem el magam, mert mondtuk, hogy ítéletmentesen viszonyulunk magunkhoz, de kimerem mondani, hogy ez jutott eszembe. Ilyen képeim vannak például önmagamról. És aki ideig eljut, az megint csak meg van mentve. Tehát ezekben a fantázia képeinkben vizsgáljuk meg mindazt, amennyire tudjuk, mi az, ami nem felel meg a valóságnak, a realitásnak. És olyan képeink lehetnek önmagunkról, amelyben kiderül, hogy nem az az életem van, amely igazából nekem van. Nem abban az énben élek, nem abban a testben élek, amiben, hanem a fantáziámban máshogy és másnak képzelem el magam. És sokszor visszatérek ezekhez a kisfilmekhez, amikor látom magam nem papként mikrofonnal a kezemben előadni, hanem mondjuk egy színpadon állva nem musicalt énekelni, ami az életemben soha nem fog eljönni, de vágyhatok rá, és jelenhet meg a fantáziámban az, hogy ez a helyzet tulajdonképpen, amiben vagyok, most nem egy spirituális előadás, hanem nem tudom, a West Side Story-ból egy rész. De ez realitástévesztés. Ez nem a valóság. Ha tudsz azért valamit tenni, hogy ez valósággá váljon az életedben, hát tegyél. De ha nem, ez egy irreális elképzelés, akkor miért is pörögnek bennünk ezek a képek? Ezek a realitástévesztő képek, nem? De azért, mert valahol elégedetlenek vagyunk a jelennel. Elégedetlenek vagyunk azzal, amik és akik vagyunk. Vagy nem vagyunk vele egészen elégedettek, és ezek a kis filmek ezért pörögnek bennünk. Látjátok, ez is egy ilyen menekülési stratégia. A fejünkben élhetünk egy ilyen second life-ot, egy ilyen második életet, amelyet vizsgálj meg, milyen az az élet, amit pörgetsz magadban akarva, akaratlanul. Ideális. Az az élet tökéletes. Még akkor is, ha például valaki magát nem tudom, bár nem hiszem, hogy megtörténik, vértanúnak képzeli el a vágyaiban, az a vértanúság is ideális. Engem úgy végezzenek ki, ahogy azt mindenki megemlegesse. hogy ez látványos legyen. Ne ilyen dicstelen, ilyen valami, mint hogy például keresztelő Szent Jánosnak a illuminált részek király levágatta a fejét azért, mert megtetszett neki a kislánynak a hastánca, és a kislány azt mondta, hogy kérem keresztelő János fejét, így kellett meghalni ennek az óriási prófétának? Ilyen dicstelenül? Hát ez nem volt ideális halál, hogy egy születésnapi buli illuminált állapotában a király ilyen döntést hoz. És így halt meg az a próféta, aki azt mondta Jézusra, hogy íme az Isten báránya. Hát neki minimum olyan dicsőségesen kellett volna meghalni, mint egy Szent István vértanúnak, akit megköveztek, dicsőségesen, és azt mondta, hogy a Istenem kezedbe ajánlom lelkemet, ismételve Krisztus szavát a keresztről. Hát ez egy dicsőséges halál. Ha már vértanú vagyok, akkor ilyet kérek. Ilyen ideális halált. De keresztelő János halála dicstelen. Nem ideális. Mégis Isten ezeken keresztül műveli a csodáit, és viszi végbe a terveit. És látjátok, és most nem a szenvedés kapcsán csupán, hanem az életedben bármit magadról fantáziálsz, ami nem reális, az általában ideális. Elképzelsz egy olyan életet, amiben minden rendben van, amiben minden oké, amiben igazából nincs negatívum, vagy ha van benne negatívum, az is olyan, hogy tudok vele küzdeni. És látjátok, az élet, a reális élet mennyire nem ilyen. Elérnek minket olyan körülmények, nehézségek akár, amellyel nehéz szembenézni, amelyet nem tudok ideális módon kezelni és elfogadni. A realitás, a szürke, a fantázia, az kiszínezett, de a realitás olykor szürke. Viszont a jelen tudatos ember a realitásban veszi észre a színeket. A realitásban veszi észre a jelenlétet, az isteni jelenlétet. A most erejében éli meg a realitást, amely miatt az a bizonyos realitás sokkal jobbá válik, mint az elképzelt, fantáziadús alternatív realitás. Igen, a reális jelenünk mindig jobb, mint az elképzelt jelen. Mégis nehezebben választjuk. Bizonyos realitás tévesztő gondolatok. Engem senki sem szeret. Ez egy realitás tévesztő gondolat. Mert ha van egy ember, aki szeret, akkor már nem igaz ez a mondat. És tudom, hogy ennek a mondatnak nagyon-nagyon komoly belső pszichológiai fájdalomból, lelki fájdalomból születik. De akkor is realitás tévesztés. Nem igaz, hogy nem szeret senki. Áldozat vagyok. Tényleg csupán áldozat vagy? Az fájdalmasan megtörténhet, hogy valaki áldozattá tesz minket egy helyzetben, és el kellett valamit viselnünk, ami nem a mi felelősségünk volt. Igen, de az én legmélyebb identitásom nem az, hogy áldozat vagyok. Annál van mélyebb identitásom. Én vagyok Isten szeretett gyermeke. Az mélyebb, végtelenül mélyebb identitás, mint az áldozat identitás. Vagy amikor azt mondjuk, hogy engem mindenki szeret, és én mindenkit szeretek, ez is realitás tévesztés. Sok keresztény szokta magát ezzel vigasztalni, hogy Atya, én mindenkit szeretek. Tényleg, komolyan. És tényleg mindenkit tetszik szeretni? Nincs? A kedves férjével, akivel együtt tetszik élni, 40 éve, egyszer se veszítette el a türelmét, és valaki erre azt mondja, hogy nem. Realitástévesztés. A pszichológia ezt úgy is hív, hogy hasítás. Az hasít, akinek olyan komoly nehézségei vannak, hogy nem is akarja, hogy azok létezzenek, lehasítom magamról. Nincs. Engem mindenki szeret. Realitástévesztés. És látjátok, ezeket érdemes egy kicsit fölismerni magunkban. Mik ezek a bennünk pörgő mondatok, gondolatok, amelyek így befolyásolják az életünket. És amint, kedves testvérém, ezeket nyakon csípjük, amint ezeket tudatosítjuk, hogy nézd már, én ilyenekre gondolok, tehát kicsit kívülről szemléljük őket, akkor már is azok az erejüket kezdik elveszteni. Az alternatív realitásnak, a fantáziának természetesen megvan a pozitív értéke, időhiányban, ezt már csak nagyon röviden egy mondatban mondom el, a pozitív értéke nem más, mint a kreativitás. Tehát a fantázia, mint kreatív erő, alkotó erő. És hogy a fantáziámban még a legösszefüggéstelen képeket is használhatom föl akár, a kreativitásomnak a benzinelésére, hogy ebből fakad az alkotó erő, úgy nagyon is helye van. De csak az az ember képes a fantáziáját kreatív erőként megélni, aki tudja, hogy fantázia. Mert tudjátok, a fantázia azért veszélyes, mert olykor nem tudjuk, hogy fantázia. Azonosítjuk magunkat a képeinkkel és a gondolatainkkal. Azonosítjuk magunkat a fejünkben pörgő filmmel. A realitásomat azonosítom ezekkel a gondolatokkal. De amint tudom, hogy ezek emberileg, természetes módon bennem megjelenő képek és szavak, és ezeket fölismerem, akkor már is eme jelentudatosság miatt a fantázia kreatív erőforrássá válik. Kedves testvéreim, motto lezárván az előadást, vissza a jövőbe helyett, vissza a jelenbe. Ez a motto. Az elképzelt jövőből, az alternatív realitásból, a nem integrált múltból, ezekből az idősíkokból vissza a jelenbe, és a jelenből olykor vissza ezekbe az idősíkokba, de pozitíve. Feldolgozni a múltat. Felelősen előre tekinteni a jövőbe. A fantáziánkat pedig kreatív erőként használni. Ez csak az az ember tudja megcsinálni, aki a jelenben él. És amit mondok, ez nem azt jelenti, hogy carpe diem, élj a mának. Vagyis lehet, hogy ezt jelenti, amennyiben a carpe diem kifejezés nem azt hozza magával, hogy nincs múlt és nincs jövő. Nem érdekel a múlt, és nem foglalkozok a jövővel. Nem ez a jelen tudatos ember. Hanem aki tényleg azt él, hogy carpe diem, ragad meg a pillanatot, az közben egészségesen foglalkozik a múltjával, a jövőjével és a fantáziájával is. Hát kívánom mindjártoknak, hogy ezt a jelen pillanatot újra és újra meg tudjátok ragadni. Hamarosan a Szent Misén találkozunk. Köszönöm szépen a figyelmet!